Az evangélium megfejtve. Beszéljünk a megváltásnak a mélyebb üzenetéről. Az evangélium üzenete Elohim szeretetének és kegyelmének örömhíre, amely a bűnbeesett emberiség megváltásáról szól. Az örökkévaló az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, hogy vele közösségben éljen. Azonban az ember engedetlensége a bűn által megszakadt ez a kapcsolat, ami halált és ítéletet hozott a világra. Elohim azonban nem hagyta az embert reménytelen állapotban. Elküldte egyszülött fiát, Jesua Hamesiát, aki tökéletesen bűntelen életet élt, meghalt a kereszten az emberiség bűneiért, és harmadnapon föltámadt, legyőzve a halált. Az ő áldozata által mindaz, aki hitáltal elfogadja ezt a kegyelmet, bűnbocsánatot, a bűntől való szabadulást, örök életet és földi életének egy új kezdetét nyerheti el. Tanításunk célja azonban nem csak az evangélium hirdetése, hanem annak mélyebb értelmezése és megértése is. Fontos megértenünk például, miért volt tiltott a tudás fájának gyümölcse az Édenben, és miért választotta az örökkévaló, hogy az emberiség csak a megváltón keresztül találhat vissza hozzá. Ezen kérdések megválaszolása segít megérteni tervének teljességét és az evangélium igazi mélységét. De először is mit kell tenned, hogy befogadd ezt az ajándékot? Az első lépés a bűnbánat. Amikor megtérek, felismerem, hogy bűnös vagyok, és őszintén elfordulok ezektől, és a szabadulást kérem tőlük attól, aki egyedül felhatalmazott e kegyelemben részesíteni engem. Második lépés, hit Jesuában. Amikor elfogadom azt, és hiszek abban, hogy ő Elohim fia, aki helyettem szenvedett és föltámadt, hogy új és örök életet adjon nekem. Ekkor harmadik lépésként jön a bemerítkezés. Amikor a vízkeresztség során az óemberem meghal és eltemettetik, a bűneim megbocsátatnak, és új emberként támadok föl a Messiással, Jahusuával együtt. Ekkor jön visszajelzésként a negyedik lépés, a betöltekezés. Amikor engedem, hogy a megígért pártfogó a szívembe költözön, Ruach HaKodes működteti tovább bennem az ő akaratát és törvényét. Ő ad erőt ahhoz, hogy szabadon, győztesen éljek Jahosua tanítványaként, és tisztít engem tovább belülről, a megszentelődés által, amíg el nem jön értem. De amit ki akarunk itt emelni, hogy nem csak megbocsátást kell nyerni, hanem új életben járni, amelyet Elohim tervezett el számodra. Ez az élet magában foglalja a gyógyulást, szabadulást a démoni kötelékekből, és azt, hogy te is másokat tanítványát tegyél, ahogyan az elsők tették az apostolok cselekedeteiben. Ez nem holmi, vasárnapi vagy akár szombati, templomi szertartásokon való részvétel, hanem egy állandó és mindennapi belső ünnep, egy mindent megváltoztató életforma. Az evangélium nem vallás, hanem élet. Egy helyreállt élő kapcsolat a Teremtővel, amely megváltoztatja a szívedet, a gondolkodásodat és az egész életedet. Sokan gyakran nem értik, miért kell ekkora büntetést elszenvedni az emberiségnek egy nyomorult gyümölcs elfogyasztása miatt. Nem értik, miért volt ez az aktus ennyire fontos Elohim szemében. Mitől olyan megbocsáthatatlan hiba egy gyümölcsbe való belekóstolás? És itt hangsúlyoznom kell, hogy nem a mindenben szerető és elfogadó kegyes Jézust hirdetjük. Nem azt az egyoldalú és hiányos képet mutatjuk Urunkról, amit a többség, akik a maguk lagymatag és puha képmására torzítják a megváltó személyét, és nem az ő ábrázatára igyekszenek változni ők maguk. Mi arról a Messiás királyról szólunk, aki bár még mindig kegyelmes és hosszú tűrő is, de leginkább igazságos, és aki hamarosan visszatér, hogy ez igazság szerint megítélje mindazokat, akik hidegek vagy akár ilyen langyosak maradtak. De menjünk egy kicsit még mélyebbre. Ádám vétkezett, ezért halálra lett ítélve. Ez a bűn, egy bűnös állapotba taszította az emberiséget, ahol Sátánnak rendelkezési joga van a bűnös ember felett. Ádám utódai, mi magunk, mind be vagyunk szennyezve a bűn által, és nincs senki közülünk, aki nem vétkezett volna Jahua törvényei ellen, mely két fő törvénybe foglalható, majd 10 további kifejtésre kerül, illetve még 650 és 700 rendeletben részleteződik. Az ember képtelennek bizonyult betartani a törvényt. Gondolatban folyamatosan bűnben úszott a legrendezettebb vallásos ember is. Ezért megjelent maga az ige, a törvény és testélet értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Meghalt a bűnös helyett az, aki bűntelen volt. Mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat sem kiengesztelődés. Az evangélizálás szolgálata itt általában megszokott állni. Mást nem tudnak nyújtani az Elohimot és megoldást kereső embereknek. Így is sokan megtérnek, tovább lépnek, újjá is születnek, sőt betöltekeznek, majd élik tanítványi életüket ki a maga engedelmességi szintjén és elhívásának mértéke szerint. Ennél azonban több eszközt kaptunk Urunktól, Jesuától. Ahogy azt olvassuk a Lukács evangéliuma 9. és 10. fejezetekben, melyek az apostolok idején még működtek és aktívan használták. Erre bővebben kicsit később visszatérek. Az evangélium arról szól, hogy kiengesztel a fiú az atyával. Ez pedig konkrétan azt jelenti, hogy a törvényt, mint megoldást és gyógyszert a bűn ellen többé nem kőtáblákon vagy papíron nyújtja át az emberiségnek, hanem a jeremiási profécia beteljesedéseként közvetlenül a szíveinkbe akarja vésni, és belülről kibontani és működtetni azt. Ez az újjászületés, a betöltekezés és a megszentelődés kikerülhetetlen része és summája. Olvasom Jeremiás 31. fejezetéből a 31. verstől a 34-ig. Íme eljönnek majd a napok, ezt mondja Jahua, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam, így szól Jahua, hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet a napok után kötök Izrael házával, ezt mondja Jahua, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Elohimuk leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki a fele barátját, és senki a testvérét eképpen, ismerjétek meg Jahuát, mert ők mindnyájan ismernek majd engem, kicsintől a nagyig, ezt mondja Jahua, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. A teremtés céljáról röviden. Ahogy más írásaimban is elmondom, a Föld és azon belül főként az ember egy olyan bukott világban teremtetett meg, ahol már káosz, azaz rendetlenség és sötétség uralkodott. Tohu va bohu. A Bérésit kezdetben héber szó kezdő második betűje is arra utal, hogy a tökéletesen megalkotott világban a tökéletesen megalkotott társak közül egy fő és több alacsonyabb rendű angyal föllázadt teremtőjük ellen. Ez a váratlan helyzet megkövetelte Elohimtól, hogy elkülönítsen egy helyet, ahová ezeket a lázadókat száműzni lehet, amíg a velük szemben folytatott harc be nem fejeződik, illetve amíg perük és az ebből fakadó ítélet, majd annak végrehajtása meg nem történik. Hellel, a fényességes, azaz Elohim világosságát visszatükröző főangyal, és társai, a Sedimek, a fölfuvalkodottak, mai ismert nevükön és titulusukon Sátán és démonjai, lényegében párbajra hívták az atyát, és úgy gondolták valami oknál fogva, hogy helyét el tudják foglalni. Az ember, ahogy már több írásomban levezettem, ezeknek a bukott angyaloknak a behelyettesítésére teremtettek, hiszen Elohim országa, mely tökéletesen meg lett teremtve, egy időre tökéletlenné vált, mely helyzetet orvosolni kell, és az eredeti rendet és felépítését helyre kell állítani, restaurálni kell, vagy megreformálni, azaz újra alakítani szükséges. Ezekről bővebben három másik videómban hallhattok, melyeket érdemes előzőleg végignézni vagy elolvasni a cikkeket. Behelyettesítő teológia, vagy miért van az ember, B-résit, B-kezdet, B-terv, illetve Sabbat Teruma, a Szent Sátor és a két kérub. Nem vagy véletlen baleset. Föl kell ismernünk, hogy azzal ellentétben, amit évszázadok óta hirdetnek nekünk, nem vagyunk holmi, még a porszemnél is jelentéktelenebb kozmikus baleset. Nem egy végtelen fizikai univerzum halmaz egyik eldugott zúgának vagyunk lakói, akik évmilliók alatt fejlődtünk ki gerinctelen csúszómászókból és baktériumokból, és főként nem egy idegen civilizáció földi kísérletének a sarjai, ahogy több hamis tudomány és egyéb űrkutatónak nevezett szélhámos hazudja nekünk évtizedek óta. Mi egy igen pontos céllal és módszerrel megtervezett életforma vagyunk, akik a látható világ központja, célja, koronája vagyunk, és semmi kevesebb ennél. A Föld jellegéről nem is beszélve, de erről külön majd inkább egy másik tanításban szólok majd. A valódi, megfigyelésen alapuló tudományok egyre inkább és pontosabban bizonyítani tudják hivatalosan elismert módszerek tucatjaival, hogy Elohim valós és létező. Lásd például egyik utóbbi kreacionista dokumentumfilmet, a Bárka és a Sötétség, The Ark and the Darkness, jelenleg csak magyar felirattal elérhető. Megtalálod a YouTube-on ezen a címen. Az ős bűn lényege. Fontos a bukás történetét összefoglalni, mielőtt megpróbáljuk megérteni, miről is szól Éva és Ádám tiltott gyümölcsének elfogyasztása. A témában több keresztény tanító megközelítette a lényeget, mégis ezeknek az előzményeknek az ismeret hiányában, amiről most beszéltünk, nem sikerült a gyökeréig eljutniuk. Tudjuk és gyakran hallottuk, hogy Ádám és Éva bűne alapvetően nem más, mint az engedetlenség. Elohim akkor még egyetlen szabályának, törvényének sem tudtak eleget tenni. A bűn elkövetésének pillanatában nem is az volt a lényeges, hogy az milyen ajtókat nyit majd meg előttük, hanem a puszta engedetlenség. A kígyó Évát arra vette rá, hogy az ember ugyanazt a bűnt kövesse el, amit ő és társai korábban. Olyanok lesztek, mint Elohim. Ebben a mondatban találjuk a lényeget. A lázadás, melyet Hellel és társai tudatosan Jahua színe előtt követtek el, azt most szeretnék, ha az ember is elkövetné, bár az ő esetében tudatlanul és Jahua háta mögött idézőjelben. Így a saját lázadó lényegük magját beültetik az emberbe, mint egyfajta saját pecsétet, mely által tulajdoni jogot kapnak személyük fölött. Ez a sátáni pecsét az ember szívében az a halálos állapot, amely távol tartja őt a teremtőtől, és ma már a megváltótól is. Az a sötét erőknek a célja, hogy az embert mindvégig megtartsák ebben a távoli állapotban, hogy a végén hadisarcként, trófeaként magukkal vihessék az örök kárhozatba, nehogy helyeiket elfoglalhassák az örök királyságban, ahonnan ők végérvényesen kiestek. De ezen alap engedetlenségen túl az ember bűnbeesésének a lényege nem más, mint a tudás iránti vágy. Annak a tudása, hogy Elohim jelenlétében való élés helyett lehet más utat is járni. Lehet az engedelmesség és a gyermeki szív és a naivitás helyett az emberi tudatosságot, az engedetlenséget választani, azaz saját útunkat követni, életünk saját urának lenni, és minden problémát saját erőből és okosságból megpróbálni megoldani. Továbbá, az a tudás volt a tudás fájának a gyümölcsébe elrejtve, hogy lehetnek olyanok, mint Elohim. Nem Elohim maga, ahogy ez a szándék vezérelte a bukott szellemi lényeket, hanem csak olyan lenni, mint Elohim. Nem helyette, hanem mellette, vele párhuzamosan. Ahogy maga a kígyó is sugallta Évának, olyanok lesztek, mint ő, jó és rossznak tudói. Ezen a ponton úgy tűnik, hogy az ember nem is akarta birtokolni ugyanazt a hatalmat, mint az atya, hanem csak ugyanazt a tudatosságot és bölcsességet akarták megszerezni, ami neki van. Az ember vétke így, érthetően sokkal kisebb, mint Sátáné és démonjaié, hiszen ez utóbbiak közvetlenül Jahuára és az ő trónjára törtek fölindulásuk által, de az ember csak, idézőjelben, olyan szeretett volna lenni, mint az atya, akkor is, ha ez olyan cselekedet által kellett, hogy megtörténjen, amit az örökkévaló megtiltott nekik. A tudás, a jó és a rossz tudása, lényegében annak a tudása, hogy van egy másik út, mint Elohim útja. Az ember útja, amikor saját útját járja, amikor csak önmagában bízik és hagyatkozik. Eddig csak a jót ismerték, ezért a jónak, mint fogalomnak semmi értelme és jelentősége nem volt, mivel alap állapot volt, nem volt ellentét, ami kontrasztba hozta volna, kiemelte volna állapotukat valami más tudatossággal és állapottal szemben. Onnantól vált a megszokott állapot jóvá, amint a rossznak engedtek, és abba bele is estek. És ez a jó nem más, mint az engedelmesség és a gyermeki szeretet az atya iránt. Ekkor és ezért vették észre és szégyelték, hogy semmilyen ruhát nem viselnek. A jót mindenek előtt az atya iránti engedelmesség és feltétel nélküli szeretet állapotát jelenti. Ebből az állapotból fakadnak azok az áldások és jó következmények, amelyeket érdekközpontú és számító emberi fölfogásunk elsősorban jónak tekint. A bőség, a jólét, az egészség, a védelem éhségtől, szomjúságtól, hidegtől, melegtől, bárminemi bajtól, szenvedéstől, legyen az testi, vagy lelki, vagy szellemi, illetve magától a haláltól. Ezt tekintjük jónak, mert ez az érdekünk, hogy ez meglegyen nekünk. Ezek az ajándékok valójában csupán csodálatos következményei egy sokkal nemesebb és fontosabb ténynek. És ez a tény nem más, mint az a biztos tudás, hogy megbékéltünk atyánkkal. Tudjuk, hogy nem csak szeret minket továbbra is, hanem nem okozunk neki többé semmilyen fájdalmat, és a hűtlenségeink, elpártolásaink a tenger mélyén vannak. Már nem emlékszik meg rájuk. Ez az egyetlen tudás, amelyre szükségünk van az életben. A legnagyobb jutalmunk valójában nem is a saját örök életünk, hanem annak tudata, hogy személyesen már nem vagyunk atyánk szenvedésének és bánatának forrása. Ezt még annál is nagyobb örömnek kellene éreznünk, mint látni saját magunkat föltámadni a halálból. A legnagyobb öröm az ember számára látni a mennyei atyánk arcán az örömöt és vigaszt, amit megtérésünk, visszatérésünk és föltámadásunk okoz számára. Valószínűleg olyan érzés ez, mint amit Ábrahám érezhetett, amikor az angyal az utolsó pillanatban megakadályozta, hogy föláldozza Izsákot. Ez az érzés, amit Jákob is átélt, amikor újra találkozott Józseffel, akit évtizedek óta halottnak hitt. Ezt tapasztalja a példabeszédben szereplő gazdag ember is, amikor a tékozló fiú végre hazatér. És ezt érzi mennyei atyánk, mindenek előtt akkor, amikor Jesua az ő egyetlen fia föltámadta halálból, de akkor is, amikor valamelyikünk meghal vele, hogy föl is támadjon általa. A megromlott teremtés újjászületése, a helyreállított teremtés. Tehát a legnagyobb örömünk az evangélium üzenetében mindenek előtt annak az örömnek kell lennie, hogy fölfogjuk, milyen örömet szerez atyánknak saját újjászületésünk és engedelmességünk. Hasonló ez, mint amikor átéljük azt, hogy jobb ajándékot adni, mint kapni. Én személy szerint ezt a dolgot már nagyon fiatalon, 7-8 éves korom körül értettem meg. Egy nap, amikor a földi apámmal sétáltam a Bolha piacon Brüsszel belvárosában, alig néhány lépésre születésem helyszínétől, vett nekem egy léggömböt. Néhány perccel később a lufi kipukkadt, mert akaratlanul is neki nyomtam egy kiállított régi bútor sarkának. Ekkor nem is annyira a játék elvesztése érintett meg, hanem apám arca. Láttam az örömöt, amit érez, amikor átadta nekem, és amikor a léggömb kipukkadt, arckifejezése megtelt szomorúsággal. Ő soha nem tudta ezt meg, de abban a pillanatban nem azért kezdtem el sírni, mert elveszettnek tartottam játékomat, hanem mert láttam apán arcán azt a mély csalódást és szomorúságot, amit neki okozott az én szomorúságom. Majd ez a történet is jól végződött, mert végül visszamentünk az árushoz, és kaptam egy új lufit, amire aztán jobban odafigyeltem. A megváltás lényege. Ahogy látjuk, az ősbűn zsoldja a halál. Halálra ítélésük után Ádám és Éva állatbőrt kaptak az atyától. És azt a testet, amelyben máig sínylődik az ember, mely öregszik, megbetegszik, majd végül meghal, és ismét porrá lesz. A halál azonban nem állt be azonnal, hanem egy fokozatos leépülési folyamat indult el, mely addig nem létezett. És a fizika összes törvényével együtt ekkor megszületett az idő. Ez az idő, ami szinonimája a halálnak, de egyben a kegyelemnek is. Hiszen a halál lehetett volna azonnali. Az emberiség viszont egy visszaszámlált halálos állapotra lett ítélve, amely idő alatt van alkalma rendezni elromlott állapotát az atyával. Már a legelső percben megjelenik Elohim türelme és kegyelme, ahogy bővebben kifejtem az élet és halál kérdése írásomban és videómban. Jahua eredetileg tökéletes világában, mint teremtő, ő önmagában hordozta egy esetleges hiba vagy bukás helyreállításának, az újjáteremtésnek a lehetőségét is. Ezt úgy hívjuk, hogy Jahua, aki megment. Ami héberül úgy hangzik, Yahushua. Yeshua ennek a jövő idejű, azaz még be nem végzett változata, az ígéret formája, amíg még emberi testben volt. Ezt az ígéretet kapta a zsidó nép, és azon keresztül a teljes emberiség. Amikor Józsefnek, Josefnek, nevelőapjának kijelenti Gábriel arkangyal, fiat szül, és nevezd őt Yeshuának, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Máté 1.21. Tehát Yeshua, Yahushua sosem volt teremtmény, hanem maga a teremtő keze, az örökkévaló jobb keze. Nem külön személy, hanem egyetlen személynek egyik fő attribútuma, szerepe és tulajdonsága. Erről is bővebben beszélek a Szent Háromság vagy Szent Hármasság című videómban és írásomban. Az evangélium lényege tehát nem más, mint eljutni az első Ádámtól, aki cselekedete által kimondta, tudni akarok, saját sorsom felől dönteni akarok, problémáimat saját magam akarom megoldani, az utolsó Ádámig, Jahushua Hamesiáig. Az elsőtől származunk test szerint, amely miatt mi is halálra vagyunk ítélve, ha pedig újjászületünk az utolsó által, aki ezt a halált legyőzte, mi magunk is visszanyerjük az eredeti halhatatlansági állapotunkat, mely visszajövetelekor érvénybe is lép. Mi pedig, mint ennek az Ádámnak a leszármazottjai, a köztes Ádámok, ahogy haladunk a bukott és egyre romlottabb, elviselhetetlenebb világban, előbb-utóbb szívünkben meg kell születnie annak az elhatározásnak, hogy elegem van saját életemből, nem akarok többet tudni, hány ingerem van a világtól, annak tudásától, és önmagamtól semmit sem érek. Nem tudom megmenteni magamat. Ha nem is értem még, mi a bűn lényege, annak rám gyakorolt halálos állapotát viszont éreznem kell. Észre kell vennünk, hogy az egyre növekvő emberi tudás és haladás nemhogy jobb életet biztosítana, ahogy évezredeken keresztül gondoltuk, hanem egyre nyomorultabbá válunk szellemileg, lelkileg és még testileg is, mint történelmünk korábbi és fejletlenebb ideiben. Az evangélium akkor fogan meg valaki szívébe, amint föladja saját magát, és meghalni kíván, Elohim bárányával együtt a kereszten. Ez az alap kiinduló pont, még a személyes bűneink listázása előtt is, amikor az ember a bűn állapotára ébred, melyben élünk, beleszülettünk és ázunk, mint haldokló hajótöröttek az óceán közepén. Az, aki megérett a megváltásra, nem a mosolygós, a sikeres, a boldog és egyézőjelben kiegyensúlyozott ember, hanem a megtört szívű, a depressziós, a függőségben sínylődő, vagy kimondottan az öngyilkosság gondolatával küszködő ember. Az, aki nem érintett valamelyik ezek érzületek vagy állapotok közül, az nem érzi a bűntől, a bűnös állapottól való szabadulásának a szükségét. Az oly elterjedt öngyilkossági vágyat ravaszul helyre kell tenni. Igen, halljunk meg, de a világnak és önmagunknak. De a testünket ne bántsuk, mert ez esetben embergyilkosságot követnénk el. Még magunk fölött és életünk fölött sem rendelkezünk. Szellemben ó emberünket adjuk át halálra, hogy többé ne a sátán uralma alatt legyünk, hanem a messiás Jahusua uralma alatt, aki teremtett bennünket. Saját testünk meggyilkolása a bűn további és végleges megpecsételése lenne, amely által már menthetetlenekké válnánk. Pontosan ezt akarja a sátán, és ezért súgja neked folyamatosan. Minél korábban magával visz, annál biztosabb a dolga. Aki erre a pontra nem jutott el a szívében, aki ezt a bukott és halálra ítélt állapotot nem ismerte föl magában és maga körül, és ebből szabadulni nem vágyik, az ilyen felé ne is vesztegessük az időnket. És az evangéliumot nem mint gyöngyöket, hanem inkább mint ezüstöt, ne dobd oda a disznók elé. Mert aki ebben a trágya világban jól érzi magát, csak disznó lehet szellemi értelemben, és nem a békesség embere. Az ilyenek hemperegjenek tovább a saját okádékukban, te pedig még a port is verd le a lábadról. Az evangélium lényegét mi szolgáló emberek nem tudjuk eljuttatni az emberek szíveibe, ha azok előre nincsenek felszántva. Az, aki pedig jól föltalálja magát ebben a világban, aki viszonylag jól megállja ott helyét, és ki van vele békülve, annak szíve nincsen előkészítve arra, hogy be tudja fogadni az élet magját. Így értjük meg, hogy miért könnyebb egy tevének átjutni a tű fokán, mint egy gazdagnak bejutni Elohim országába. Mert a világ szeretete egyfajta gazdagság. De az evangélium viszont ott kezdődik, ahol az egyén saját szívében fölismeri veszett állapotát, és ebből szabadulni vágyik. Ekkor jöhetünk mi, az evangélium további részeivel és végső megoldásával, aki Jeshua Hamesia és az ő áldozata a mi bűneinkért. A többi lépcsőfokokat szükségtelen részletesen megismételni, de ekkor következik be a bűnbánat, amikor szembesülsz saját egyéni, személyes bűneiddel, melyről nem Ádám, Éva, de még csak nem is a sátán a valódi felelős, hanem mi magunk, mint egyének. Majd jön a vágy, hogy valaki, a főpap, lemossa rólunk ezeket a szennyeket, bemerítkezésünk által, majd belénk is költözzön és föltöltse szívünket szellemével, amikor a két lángnyelv, mint megelevenedett törvénytáblák, elkezdenek belevésődni saját szellemünkben. Ekkor születünk újjá, ekkor szabadulunk a bűntől és azok következményeitől, függőségeinktől, terheltségeinktől, lelki és akár testi betegségeinktől, démonoktól szabadulunk. Majd végül megkapjuk a szellemi és kegyelmi ajándékokat, a nyelvek fajtái, profétálás, gyógyítás, pásztorolás, apostoli, tanítói kenet, majd a gyümölcsöket is, a szellem gyümölcseit, a jóságot, igazságot, türelmet, kegyességet, egy szóval a szeretet törvényét. De a lényeg, hogy ne Elohimot vádold, ne őt tartsd felelősnek a saját és a világ szenvedéseiért és igazságtalanságaiért. Ő már őseinket, az első emberpárt is figyelmeztette, hogy mit tegyen és mit ne. Ha meg kell halniuk, ítélet nem Elohim miatt és nem az ő akarata volt, hanem ha megnyitják ezt az ajtót, akkor már Sátánnak joga, hogy ő, mint maga a halál, beléjük léphet. Ha Sátánt bukása után Elohim azonnal megöli, és egyből új lényeket teremt helyettük, akkor nem alkotta volna meg az első emberpárt, amelytől származol. Akkor te sem lennél, hiszen nem lenne rád szükség. Az, hogy itt vagy, egy lehetőség, a te lehetőséged, és legfőképpen neked van rá szükséged, nem neki. Ez a lehetőség bár már a legelején el lett rontva, erről elsősorban a kígyó, majd Ádám, majd Éva tehet ebben a sorrendben, Elohim semmilyen szinten nem felelős ezért. Ő szólt és figyelmeztetett. Adott szabad akaratot, és azt a szabad akaratot az ember rosszra használta föl, és mégsem hallgattak rá. Te sem, mi sem vagyunk felelősek. De ha mi lettünk volna Ádám és Éva helyében, ki mondhatja magáról, hogy nem hibáztunk volna ugyanúgy, mint ők? Tehát őket se hibáztassuk lényegében. Az emberiség értse végre meg, hogy Elohim nem kegyetlen, hanem a semmiből, a porból bennünket a legmagasabbra akar emelni, ha engedelmesen elfogadjuk felénk nyújtott jobb kezét, Jesuát, aki mindebből, ki akar és ki tud minket menteni és örök békességre vinni. Arra a békességre, amelyet őseink élveztek Édenben. Sőt, az Édennél még nagyobb magaslatokra szánt bennünket, azokra a nekünk félre rakott és megtisztított helyekre, ahonnan a lázadó angyalok egykor és mindenkorra kiestek. És végül beszéljünk arról, hogy mit jelent az újjászületés. Ezt a témát is bőven kifejtem több írásomban. Az, hogy ki valójában Jesua, a testélet ige, hogy mi az olaj lámpásainkban, ami Ruach HaKodes, a Szent Szellem, Jahuá szellemének a lényege mennyire választható el a megváltói szereptől, a fiútól, mely az ige? Hát semmennyire. Mert az olaj maga a Szent Szellem, a Szent Szellem pedig maga a messiás pedig maga az ige pedig maga a proféták és a törvény. A megszentelődés maga az olaj, a Szent Szellem növekedése, azaz a törvény működésének kiteljesedése bennünk. Mert semmi olyan dolog nincs a világon, a parancsolatokon kívül, mely a följebb említett kegyelmi és szellemi ajándékok és gyümölcsök megjelenését és működését eredményezhetné. És ezek a parancsolatok nem mások, mint a szeretet két nagy törvényének a kibővített 10, majd további 613-700 magyarázó parancsolata, és azok bennünk és általunk való működése. Szeresd Jahuát, a te Elohimodat teljes szívedből, lelkedből és elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az olaj maga a Szent Szellem, a messiás, az ige, a proféták és a törvény. Ők mind összefüggnek, és elválaszthatatlanok. Ők alkotják a megszentelődés alapját, ami ruhákodás bennünk való működése és növekedése. Ez a növekedés a törvény működésének fokozatos beteljesülését jelenti belső lényünkben, ahogy a szellem belülről alakít át bennünket. Az újjászületés a tanítványság kezdete, egy élethosszig tartó megszentelődési folyamat, melynek a parancsolatok aktiválása az alapja. Ezért végzetes az a fölfogás, miszerint a törvényt a kegyelem eltörölte. Azok, akik ilyen dolgokat hirdetnek és hisznek, magát a megváltás gyökerét tiporják meg, mely által akadályozzák, hogy teljes mértékben működjön bennük a kegyelem. Ez az oka annak is, hogy sokan, akik újjászülettek, megrekednek tanítványságukban, fokozatosan elveszítik szellemi életerejüket. Javarészt ezekről a személyekről szól a Jelenések könyvének jól ismert figyelmeztetése. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj föl, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Elohimom előtt. Jelenések 3.1. A parancsolatok pontosan azért adattak, hogy ellensúlyozzák a rossznak tudását, és folyamatosan a jó irányba tereljék az emberiség figyelmét. Mert valóban Ádám óta a jó ismerete semmi más, mint Elohim törvényeinek ismerete. Ettől a pillanattól kezdve a legfőbb felelősségünk nem csupán az, hogy tanítványokká tegyünk másokat is, hanem mindenekelőtt az, hogy biztosítsuk a megszentelődés folyamatának folyamatos működését magunkban, így ezt a példát mutatva azokban is, akik felé szolgálunk. Ez az engedelmességen és hiten alapuló út lehetővé teszi, hogy Ruach HaKodesh fölépítse bennünk a szellemi templomot, amely által Jahuah jelenlétének edényeivé válhatunk. Ez a személyes belső fejlődés megköveteli, hogy a Mesiást egyre mélyebben és alaposabban megismerjük. E törekvés által válhatunk egyre bölcsebb szüzekké, és maradhatunk is azok, akik felkészülten várják a vőlegény visszatérését. Nem elegendő egyszerűen elindulni ezen az úton? Az elhívás arról szól, hogy kitartsunk és álhatatosak maradjunk mindaddig, amíg Jahusua, a vőlegény vissza nem tér, hogy magához vegyen minket. Ez a tartós hűség az újjászületés valódi lényege. Nem egy egyszeri eseményként, hanem a szellem által megvalósuló átalakulás és megújulás folyamatos és dinamikus működéseként.